Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Sziasztok! Kicsit meglepődtem, mert nem mondta Géza, hogy ma én tanítok. Nem baj, pont van nálam egy jegyzet. Nektek is készítettem egy nagyon kimerítő és nagyon mély jegyzetet, úgyhogy ott van ott a padban. Úgyhogy nézzétek meg, hogyha az egyik felén nincs semmi, akkor fordítsátok meg, hát ha van a másik felén valami. Na, hát nem lesz egy hosszú üzenet, de szeretnélek titeket bátorítani, és hiszem azt, hogy Isten néhány dolgot a szívemre helyezett, amit most szeretnék ma nektek átadni. De mielőtt ezt elkezdeném, szeretnék egy történetet elmesélni nektek, ami már nagyon szívemet nyomja, már nagyon régóta, amit szeretnék elmondani nektek. Igazából már sokat talán már volt róla szó erről a történetről. Kinek van olyan húga, aki 10 méterről ugrott már tengerbe? Van egy-kettő embernek a húga. Na, akkor többieknek elmondom, ez hogy történik. Vannak olyan történések, amiket jobb nem elmondani a szülőknek, ez egy olyan volt. Tehát úgy nagyjából 10 évvel rá, úgy véletlenül elmondtuk egy családi ebédnél, és anyukám így, mi? Mi történt? Szóval ez úgy történt, hogy első olyan tesókkal, meg barátokkal elmentünk nyaralni, amikor először anyukánk nagylelkűen ránk bízta az egyetlen húgunkat, hogy vigyázzunk rá. Hát ezért sem mondtuk el, soha többet nem. Nem jöhetett volna el velünk Horvátországba, csak maradt volna a Velencei tó szegénynek, meg a felfújhatós ilyen kerti medence. Úgyhogy az volt, hogy olyan jónak tűnt az egyik strandon, hogy ott jó messziről 2, azt hiszem 5 méterről, meg 10 méterről lehetett ugrani a tengerbe. Hát jó, mert jó volt a víz, úgyhogy nem kellett aggódni. Úgyhogy elkezdtünk így ugrálni, persze 2-esről elkezdtük, ugrottunk 1-2-t, aztán 5-ösről, na az már egy kicsit magas volt, és utána hát meg kéne próbálni a 10 méterest is. Dore is, igen, róla van most szó, hogyha eddig nem esett volna le pár embernek. Szóval Dora is úgy gondolta, hogy ő is leugrik, csak azért kicsit para volt, Géza is úgy döntött, hogy leugrik, csak egy kicsit para volt, úgyhogy Géza segített Dorejnek, hogy leugorjon, és sikerült is, mind a ketten leérkeztek, csak hogy egy kis malőr miatt Dorej egy picit így az oldalára érkezett 10 méterről a tengerbe. És így hát kijött a vízből, hát így kamerára vettük, tehát nagyon sokszor visszanéztük, sajnos már nincs meg a felvétel, vagy nem tudom, lehet, hogy valahol megvan, de visszanéztük, hogy mi történt, egy kicsit Géza korábban ugrott, és ezért meghúzta, meg kézen fogva ugortak le 10 méterről, és egy picit, és 10 méter az elég volt, hogy így ne egyenesen, hanem így egy kicsit oldalazva. És így, ahogy beleesett, mert ez nem ugrás volt, inkább egy esés, akkor így mindenki ott egy csomóan nézték ezeket az embereket, akik ugrálnak, és így tök csönd volt. Mert ilyen nagyon csattant, tehát azért lehetett hallani. És mondom, hát ez durva. És akkor Dorei ott megmozdult szerencsére, meg ott kimászott, mindenki megtapsolta, örültünk, meg mindenki kijön a vízből, és tiszta fekete az oldala. Mondom, mi? És akkor összedobtuk az összes fagyi pénzt, elvittük a rendelőbe, megvizsgálták, minden rendben volt, semmi, másnapra el is tűnt, de nem pár napig rajta volt sokáig. Igen, pont amire hazaértünk, addigra elmúlt, anyukám nem tudott, 10 évig apukám se az esetről, semmiről fogadalmat kötöttünk, és talán megígértünk neked valamit, igaz? Mit? Azóta se. Úgyhogy kérlek, Lajos, akkor Dorei, légy szíves, gyere ki. És amit én úgy emlékeztem, már megadtuk, ígértünk Doreinek, hogy fogja a száját, kap egy Big Mac menüt. És szeretném ezt ma ünnepélyesen átadni. 10 évig tartotta. Ez is egészséges narancslével. És kérnék egy fotót középről. Erre a pillanatra várt Dorej. Már nagyon... Igazából az volt a tervem, hogy esküvőjén majd, hogyha beszédet mondok, ott átadom neki, csak elfelejtettük. Úgyhogy... De itt az idő. Mire jó egy vasárnap? Lehet, hogy ez az utolsó, amikor itt láttok, meg Géza soha többet nem ad mikrofont a kezembe. Na mindegy. Úgyhogy jól jegyezzétek meg, mik az utolsó szavaim. Úgyhogy történnek érdekes dolgok az életünkben, gondolom mindenkivel történt. Jó dolgok, rosszabb dolgok, kiszámíthatatlan dolgok. És az egész üzenetemnek most adtam címet, tudjátok, én sose tudok üzenetnek címet adni, én üzenet közbe adok címet, és akkor gyorsan kiírják. Most még egy kicsit módosítottam amúgy, úgyhogy ne lepődjél meg. Az a tanításnak a címe, hogy annyira okos vagyok, XD. Azt ugye nem szedted ki? Azt tedd vissza, légy szíves. Annyira okos vagyok, XD. És ez honnan lesz, majd megértitek. Szeretnék egy olyan dologról beszélni nektek, ami mostanában láttuk a gyülekezetben, hogy történnek azért rossz dolgok. Történnek nehézségek. Úgy érzem, hogy történtek támadások, sok egészségügyi támadás volt, főleg a mostani időszakban, és nekem elegem volt ebből. És sokszor elgondolkozok, hogy miért megyünk át ilyen időszakon, akár közösségileg, vagy mint személyesen. Akár lehet, hogy te is végigmész most egy olyan időszakon, ami akár egy egészségügyi, vagy anyagi, karrierbeli, családbeli, párkapcsolatbeli, házasságbeli, bármilyen területen, ami most nehéz. Amire azt mondod, hogy ezt nem értem, hogy miért kell végigmennem ezen, és nem értem, hogy miért pont most, tudjátok, miért pont most? Mindig minden összejön. Hát már ez is, meg az is, meg amaz is. És tudom, hogy sokan küzdötök most egészségügyi dolgokkal, és ezért elkezdtem olvasni egy könyvet a Bibliában, amiről most szeretnék igazából egész végig arról a könyvről beszélni. De elkezdtem ezen gondolkozni, hogy én is nagyon sokszor fölteszek ilyen kérdéseket, amikor ilyen nehéz időszakon megyek keresztül. Amikor nem értem, hogy miért. És ezeket szoktam föltenni. Miért nem tartott az életem, mint másoknak? Amikor hallunk, akár itt a gyülekezetben is, vagy bárhol is, egy olyan hálaadást, hogy valakit előléptettek, vagy valami, és akkor így akaratom, hogy oké, megtapsoljuk, és akkor így egy kicsit, engem miért nem? Istenem, engem miért nem? Lehet, hogy ti még nem éreztetek így. Nekem volt már, hogy hasonló történt. Vagy miért jön össze neki minden, nekem pedig semmi? Miért őt léptetik elő, engem pedig nem? Miért ők kapnak évvégi bónuszukat? Ez onnan jön, hogy én dolgoztam egy cégnél, és amikor elmentem, mert felmondtam, akkor derült ki egy nappal a felmondásom, hogy mindenki kapott éveken keresztül minden évben bónusz, csak én nem. És így gondolkoztam, ez egy kicsit azért rosszul esett. És tehát fölteszünk ilyen kérdéseket, vagy miért kell nekem mindig a nehezebb utat bejárnom, miközben másoknak úgy tűnik, hogy minden olyan könnyen összejön. Mert néha érzünk ilyet is. Ki érzett már ilyet, vagy hasonlót? Mindenki érzett ilyeneket, mert föltesszük ezeket a kérdéseket. Miért nem találom meg a páromat? Mindenki másnak már van valakie. Én miért nem lehetek boldog? Hányszor tettük föl ezt a kérdést? Miért viszonyulnak így hozzám az emberek? Miért nem sikerülnek a dolgozatok az iskolában? Pedig annyit tanultam. Segítettem a pattársamnak is, és mégis ő jobb jegyet kapott. Kinek volt ilyen? Nekem volt ilyen. Én segítettem a pattársamnak is, ő neki ötös lett, nekem meg hármas. Vagy... És így, mi van? Miért történik ez velem? Miért engedi ezt Isten? Ezt hányan tettétek fel ezt a kérdést? Miért engedi ezt Isten? Miért jönnek nehezen az áldások az életemben? Miközben mások? És akkor... Miket szoktunk ilyenkor mondani, hogy miközben mások? Pedig én Istent követem. Ő nem követi Istent, mégis őneki az életében látom azokat az áldásokat, amit a saját életemben nem látok. Pedig imádkozok érte, szolgálom Istent, szolgálok a gyülekezetbe, megteszem a helyes dolgokat, Isten szerint élek, és mégsem látom ezeket. Van a Bibliában egy személy, aki azért átélt egy-két nehéz dolgot az életében. Azért el lehet mondani, hogy egy-két nehézségen átment az életében, és róla szeretnék egy kicsit beszélni, ez pedig Jobb volt. Egy-két dolgon azért átment ő is. Szerintem ő egy nagyon jó példa lesz számunkra. Az elmúlt időszakban elkezdtem olvasni Jobb könyvét, még akkor nem tudtam, hogy tanítani fogok, csak elkezdtem tanulmányozni, és nagyon érdekesnek, és egy kicsit bonyolultnak is véltem, ahogy egyre jobban belemélyedtem. És erről szeretnék, csak el szeretném mondani, mi történt Jobbal. Először is. Jobb egy nagyon áldott ember volt. Egy nagyon gazdag ember volt, jó híre volt, mindene megvolt, nagy családja, nagy vagyona, birtoka, sok állata volt, akkor sok autója volt, jó? Tehát nagyon sok autója volt, álltak ott a garázsba. És tudjuk, hogy mi történik. Úgy kezdődik az egész történet, hogy Isten elé megy a sátán, és megbeszélik Istennel, hogy azért tegyük próbára ezt a Jobot. Az az alapfelvetés jött a sátántól, hogy Jobb csak azért szereti Istent, mert megáldotta őt Isten. Csak azért szereti. Ha elvesszük tőle, amilyen van, akkor szerintem Isten meg fog téged tagadni, és el fog fordulni tőled, és nem fog neked engedelmeskedni többé. És tudjuk a történetet, Isten belemegy, azt mondja a sátának, hogy mindent elvehetsz Jobbtól, kivéve az életét. És hát sátán el is veszi, amilyen van. Első körben elveszi a családját, a vagyonát, mindenét elveszi, mindenkit és mindenét elveszi. Második körben pedig Jobbnak az egészségét is elveszi. Második körben a sátán. És ismerjük ezt a történetet, és tudjuk, hogy Jobb egy nagyon jó helyről jött, egy nagyon jó élete volt, és tudjuk, hogy elveszítette, de tudjuk a végét is, igaz? Tehát, hogy a vége az, hogy Isten kétszeresen visszaadja mindazt, amilyen volt. Oké, ez volt a Jobb 1:20-ban, ez az eleje a történetnek, amikor Jobb elveszíti, amilyen volt. Tehát ez a probléma. Akkor Jobb felállt, megszaggatta a ruháit, leborotválta a haját, és nagy gyászában sírva a földre borult. Utána Jobb 42:10-ben azt olvassuk, hogy az örökkévaló helyreállította őt, és minden vagyonát kétszeresen visszaadta. Tehát ezek tények, ezeket tudjuk, és ismerjük is ezt a történetet. Viszont az elején azt látjuk, hogy Jobb, amikor elveszít mindent, annak ellenére, hogy elveszítette, hűséges marad Istenhez, igaz? Hűséges marad, nem beszél Isten ellen, és továbbra is őt dicsőíti. Ezt olvassuk. És közben megérkeznek a barátai is. Három barátja, képzeljétek el, nem tudom, milyen messze lakhattak, de ott hagyták éppen, amit csináltak, és elmentek Jobbhoz, és ott voltak vele. És azt írja a Biblia, amikor az a három barát elment hozzá, akkor egy hétig csak ott ültek mellette, sírtak, és egy szót sem szóltak. Na ezek milyen barátok? Jó, mi? Ez nagyon jó példa. És aztán egy kicsit bonyolódik a helyzet. És itt az a kérdés, most arról szeretnék beszélni, hogy mi történik az eleje és a vége között. Mi történik, hogy Jobb elveszítette mindenét, és hogy Isten kétszeresen visszaadta mindazt, amilyen volt. Mert sokszor nem tudjuk pontosan. Csak ezeket tudjuk. Ott volt három barátja, tök jó fejek voltak, és Isten végül kétszeresen visszaadta. De egy kicsit bonyolultabb a történet. Ez olyan, mint egy film vagy egy szappanopera, mindig bonyolódik, és nem olyan egyszerű. És egy elég bonyolult megérteni amúgy Jobbnak a könyvét, és lehet, hogy még én sem tudtam teljesen megérteni, nagyon mély üzenetek vannak benne. azt látjuk, hogy Jób, amikor elveszítette mindenét, akkor az első két fejezetben Istent áldja. Jób könyve 42 fejezetből áll. Csak hogy tudjátok. Első két fejezetben Jób erős, és bízik Istenben, és Istent áldja. Utána 34 fejezeten keresztül pedig panaszkodik. 34 fejezeten keresztül igazából arról ír a Biblia, hogy valójában mit érez Jób. És elkezdtem gondolkozni, amikor velünk is történik valami nehézség, akkor az elején még kitartóak vagyunk. Az elején még, Istenem, megoldjuk. Oké, ma történt mondjuk valami, nem baj, megoldjuk, semmi baj, még holnap is keményen vagyunk, kemények vagyunk, minden rendben lesz, bízok benned, Istenem, te vagy a szabadítóm, te gondoskodni fogsz, és harmadik nap, mi? És elkezdjük elveszíteni a türelmünket. És megkérdezik Isten, oké, türelmes voltam két napig, de most már, Istenem, tegyél már valamit, mert most már jó lenne megoldani a problémát. És sokszor ilyenek vagyunk, hogy egyszerűen elveszítjük a türelmünket, elveszítjük egy kicsit a hitünket. És azt kérdezzük Istentől, hogy miért válsz ennyit a megoldással? Lehet, hogy te is ezt kérdezed. Hogy olyan régóta várok már egy párra. És nem két napot, nem két hónapot, lehet, hogy nem is két évet, lehet, hogy már 10-15 évet vársz egy párra. De mégis, miért válsz Istenem ennyit a megoldás? És kezdünk kiakadni, igaz? Kezdünk kiakadni akkor már, és kezdjük elveszíteni, már nem annyira szépen beszélünk, már nem úgy teljesen úgy gondoljuk, mint az elején. És akkor nézzük meg a történet további részét, Jobbnak a barátai, akik ott hagytak mindent, és mindig is azt gondoltam, hogy mindig csak sokszor, amikor olvastam Jobb könyvét, nem olvastam el ezt a sok prédikálást, mert azt írja, minden fejezetnek az a címe, hogy a Jobb egyik barátja éppen prédikál, és Jobb válaszol. Prédikál valaki, Jobb válaszol. És igazából ezek a barátai teljesen félreértették a helyzetet, hogy mi történik Jobbal. Isten az elején, az első két fejezetben rögtön az elején leszögezi, hogy Jobb ártatlan. Jobb nem érdemli meg ezeket a dolgokat. És jön a három haverja, aki elkezd prédikálni neki, és tudjátok, mit csinálnak ezek az emberek, a három barátja? Egyszerűen elkezdenek listát írni, hogy vajon mit vétkezett Jobb Isten ellen, hogy ezt érdemelte. Ez volt a probléma. És Jobb erre teljesen kiakad. És Jobb folyamatosan fejezetenként változik. A barátai prédikálnak, megvádolják, hogy te biztosan nem áldottad a szegényen, nem segítettél, kihasználtad az embereket, és Jobb minden fejezetbe után válaszol. Nem, ezt én hűséges voltam. Segítettem az embereknek, szerettem őket. És a Jobb 22:5-ben van egy ilyen, amikor konkrétan ezt írják, nem Jobb, hanem azért, mert sokat vétkeztél. Se szeri, se száma bűneidnek. Olyan sok bűnei voltak, hogy már nem tudták leírni, azt gondolták. És alapvetően, hogyha belegondolunk olyan szempontból, hát, de hát mindenki bűnös, igaz? Hát mindenki bűnös, tehát jól beszélnek az emberek, jól beszélnek a barátai. És én is, amikor olvastam először ezt a, és akkor utána kezdtem így olvasni összefüggésébe az egészet, és látom, hogy nem, nincs igazuk. Nincs igazuk. És mi is hajlamosak vagyunk sokszor, hogyha valami rossz dolog történik, akkor elkezdünk gondolkozni, mit vétkeztem. Mit csináltam rosszul? Mert a Biblia nagyon sok mindent ír, a vetés-aratás törvénye, amikor azt írja a Biblia, hogy amit vetsz, azt fogod aratni. De ez nem az a helyzet. Tehát, hogy van itt is különbség a kettő között. Valamikor egyszerűen csak jót vetünk folyamatosan, és jót aratunk, de vannak gazok is. Néha kapunk egy-egy rossz dolgot. De van, amikor meg tudatosan rosszul, tudatosan elfordulva élünk Istentől, és azokról beszél az ige, hogy őket Isten úgy fogja elítélni, megítélni őket. Értitek a különbséget? Tehát ez két különböző dolog. Szóval ez nagyon fontos, hogy megértsük, hogy Jobb nem vétkezett. Isten maga mondta, hogy Jobb nem érdemli meg ezeket. És mégis ott vannak a barátai, a legközelebbi barátai, akik tényleg nagylelkűen odamentek. Leültek vele az idejüket, pénzüket, viccesítettek neki dolgokat, hogy segítsenek, ott voltak mellette, de mégis rosszul bátorítják, vagy hogy mondjam. Elég rosszul bátorították. És Jobb reakciója nem véletlenül az, hogy elkezdi megvédeni magát, folyamatosan megvédi. És azt kezdi el mondani, hogy én Isten előtt is megvédeném magamat. Hogy én Isten előtt is meg tudom védeni magamat. És én úgy szól Istenhez, hogy adj lehetőséget, hogy megvédjem magamat Isten előtt. És aztán igazából Jobb felül egy ilyen érzelmi hullámvasútra. Egyszer kitart és áldja Isten, másik pillanatban pedig megátkozza azt a napot is, amikor megszületett. Egy érzelmi hullámvasúton ül. Összehasonlítja magát másokkal, főleg a bűnösökkel. Összehasonlítja, hogy azok a bűnös emberek, akikről tudja mindenki, hogy bűnösek, azok mégis jobban élnek, mint ők. És sokszor mi is hajlamosak vagyunk összehasonlítani magunkat más emberekkel, de ezt nem értjük pontosan, hogy Isten miért enged dolgokat. Nem értjük pontosan, de bíznunk kell Istenbe. Jobb 21:33-34. Ezt mondja Jobb. A gonosz még a sírjában is elégedetten fekszik. Eléggé ki lehetett Jobb, hogyha éneket mond. Mert tömegek kísérik utolsó útjára, és ezrek vonulnak előtte. Összehasonlítja magát, hogy még egy bűnöst is temetésére is ezrek kísérik. Őt meg mindenki lenézi most. Tehát a barátai teljesen úgy gondoltak Jobbra, mintha egy gonosz ember lenne, mintha ezért érné őt ez a sok baj. És elkezdtem gondolkozni, hogy Dávid is elég sokat panaszkodik a zsoltárokba. És szerintem Dávidon is túltesz Jobb. Nekünk most az a kérdés, hogy mi mennyire teszünk túl Jobban és Dávidon, amikor panaszkodunk Istennek. Szóval Jobb teljesen kiakad a három barátjára, amikor megpróbálják őt bátorítani. Mert így állnak össze hozzá a barátai, hogy én bátorítani akarlak. És a Jobb 26:2-4-be olvashatunk nagyon sok ilyen gúnyolódást. Amikor olvastam, nem is értettem, hogy most Jobb gúnyolódik, nagyon csúnyán beszélt a barátaival. Olyanokat mondott, mint te aztán most jól megvigasztaltál engem. És ez gúnyolódva írja. És folyamatosan ilyeneket ír. Még jó, hogy tanítottál, és nem sajnáltad tőlem bölcsességet, kincses tárát. Ki segített neked, hogy ilyen szépeket mondj? 21-es rész 34a. Ilyen üres fecsegéssel akartok engem vigasztalni? Szóval egy kicsit elmennek az érzelmek mindkét oldalon. Jobb egy kicsit kiakadt tényleg a barátaira, mert folyamatosan vádolják, és igazából nem vigasztalják, és hamisan szólnak róla. Szóval néha nem értjük a dolgokat, és elkezdünk fecsegni. Jobb is elkezdett fecsegni. Igazából olyan szintre jut Jobb, hogy tényleg nagyon meggondolatlanul beszél. Igazságtalannak és korruptnak mondja Istent is. Tehát Jobb nagyon durván egy érzelmi hullámvasúton ül éppen. Nagyon nehéz pillanatai vannak. Ott van a három barátja, aki éppen jobb is lenne, hogyha nem lenne ott. Nem segíti egyáltalán. Aztán van egy negyedik ember, egy fiatal, aki elkezd prédikálni. És ő már megfogja az igazi fonalat a történéseknek. Őt nevezték Elihunak. Ő volt a legfiatalabb. Igazából a Biblia nem írja, hogy kivel jött oda, vagy hogy került oda. De elkezdte alázatra tanítani Jobbot is, és a három férfit is. És elkezdte tanítani Jobbot, hogy dicsérd Istent minden tettéért. És nem mondhatod meg Istennek, és nem kérdőjelezheted meg Istentől, hogy nem mondhatod Istennek azt, hogy Istenem, ezt te rosszul tetted. Ez nem igazságos. Ezt nem mondhatod. Szóval elég jókat mond már ez a srác a történésekkel kapcsolatban, és végül pedig Isten szól Jobbhoz. Ezért imádkozott gyakorlatilag Jobb. És így kezdi Isten. Jób 38:2-3. Jobbnak mondja ezt Isten. Kifecseg itt terveimről össze-vissza. Oké, okay, na én most nem lennék Jób helyébe. Jób elkezdett össze-vissza mindent mondani. És Isten így kérdezi. Kifecseg itt terveimről össze-vissza. Ki beszél ostobán és tudatlanul? Készülj fel, mint igazi férfi. Én kérdezlek, te pedig válaszolj nekem. Ez egy kicsit durva azért. Nem lennék tényleg Jób helyébe. Nem lennék Jób helyébe. És Isten elkezdi alázatosságra inteni Jóbot. Elkezdi Isten bemutatni, hogy ő milyen nagy és Jób milyen pici valójában. Mert Jób végig azt mondta, hogy ő mindent tud. Ő milyen bölcs, hogy ő milyen okos. Milyen okos vagyok. XD. Innen jön a cím. Jób nagyon okosnak tartotta magát. És igaz volt Isten szemébe. Viszont nem vette észre, hogy Isten mennyivel nagyobb nála. És Isten elkezdi a teremtést hozni, hogy ő teremtette a földet, ő teremtette a világosságot, ő teremtette mindent. És megkérdezi Jóbot, hogy oké, te érted ezeknek a működését, Jób? Te tudsz ezeknek a dolgoknak parancsolni? És Jób így, nem. Meg se tudott szólalni, Jób. Aztán Isten elkezdi felhozni azt, hogy ki merne velem szembeszállni. Elkezd felhozni két nagy, nagyon nagy állatot, ami valószínűleg manapság már kihalt, de egy nagyon nagy állatokról beszél, ami nagyon veszedelmes. És hozzájuk hasonlítja, hogy emberek még velük sem mernek kiállni, nemhogy Isten ellen. És utána jön Jobbnak a válasza. Így ezt mondja, én fecsegtem össze-vissza a terveidről. Mert olyan dolgokról beszéltem, amit nem értek. Mindent visszavonok, amit mondtam. Ezt tudja válaszolni Jób. És kb. Ennyi. Semmi többet nem tud mondani. És utána a végén azt látjuk a történetnek, hogy Isten helyreigazítja az embereket. Megmondja, hogy ki mit tegyen, ki mit hibázott. És azt mondja, hogy Jób 42:1. Miután az örökkévaló ezeket mondta Jobnak, tehát ez 42:1. A témáni Elifászhoz fordult. Nagyon megharagudtam rád és két barátodra, mivel nem az igazságot mondtátok rólam. Itt Isten leszögezi, hogy az a három ember nem mondott igazat róla, és nagyon megharagudott rájuk. És végül azt mondta nekik, hogy menjetek, mutassatok be égő áldozatot, menjetek el Jobhoz, ő imádkozni fog értetek, és akkor megbocsájtom bűneiteket. Megtették, Isten megbocsájtotta a bűneiket, és azt írja az utolsó rész, hogy Jób, amikor imádkozott a barátaiért, akkor Isten visszaadta kétszeresen azt, amit a sátán elvett tőle. És a történet nagyjából erről szól. És ezek a főbb lényeges pontjai. És hogy miért is akarok erről beszélni? Mi is itt a lényeg? Belegondoltam abban, hogy ilyen szituációkban, nehéz szituációk vannak, gyakorlatilag vagy mi vagyunk benne, vagy valaki a környezetünkben. Valamelyikben mindig beleesünk. Lehet, hogy éppen mind a kettőben. Lehet, hogy éppen küzdesz is dolgokkal. Lehet, hogy reménytelen vagy, és tényleg imádkozol, várod Istentől, hogy közbe lépjen, de még mindig nem lépett közbe. Vagy éppen azt látod, hogy a melletted ülő ember, vagy a gyülekezetben, házi csoportban, vagy bárki, akiket ismersz, egy nehézségen megy keresztül. És alapvetően nem tudom miért, de Isten nekem azt akarta, hogy arról beszéljek nektek itt elsősorban, hogy a barátok hogy viselkedtek, mit mondtak, és mi volt jó, mi volt nem jó, és hogyan tudjuk mi helyesen tenni. Ezt úgy elneveztem, hogy ez a baráti kultúra. Erről már sokat beszéltünk itt a gyülekezetben is, és hiszem azt, hogy Isten egy magasabb szintre szeretne minket tanítani a baráti kultúrával. Ebből a történetből az első részt, amit a történet első feléből, amikor megérkezett az a három férfi, és ott hagyott mindent, éppen nem tudom miket csináltak, de ezek bölcs emberek voltak. Tehát nem egy munkás emberek, nem a földről jött emberek, hanem ezek jó létben lévő bölcs emberek voltak. Tehát ott hagyták, amit csináltak. És ez az első pont, ha másoknak nehéz, akkor baráti kultúra. És szeretném, az első dolog, amit ezzel kapcsolatban szeretnék nektek kiemelni, hogy hagyd ott, amiben benne vagy. Vedd le a saját életedről a fókuszt egy picit. És menj el. Hagyd ott, amit csináltál. És fókuszálj egy kicsit a barátaidra. Amikor valaki itt a gyülekezetben, vagy valamelyik ismerősöd nehézségben van, akkor azt írja a Biblia, hogy sírjunk a sírókkal, és örüljünk az örvendezőkkel. Amen. Ezt írja a Biblia. És ez ennek a része, ezt látjuk. Ez a három férfi ezt megtette nagyon jól. Ott hagyta, rögtön odament, és ott volt jobban. Szeretném, hogyha ezt így megjegyeznénk, mert ez egy nagyon fontos része. Ez a második pont az, hogy legyél jelen. Ha nem vagy jelen, akkor nem tudsz igazán segíteni. És tudom, hogy manapság egy picit az online világ, meg mindent a villámháló összeköt, az egyik filmben volt ez, villámháló. Az internet összeköt, és sokszor egy like, vagy egy chat, az is tök jó, de én azt mondom, hogy legyünk jelen egymás életében, mert ez az, ami igazán számít. Van egy másik ige, hogy igazából a nehéz időszakokban válik valaki testvérré. Emlékeztek erre az igére? Amikor van egy nehéz időszakunk, szükségünk van egymásra. Neked is szükséged van emberekre, akik oda mennek és segítenek. És az is nagyon jó, amikor te észreveszel valakit, és odamész, és csak ott vagy. Meg se kell szólalnod. A három ember is csak odament, és csak ott volt. Ma olvastam egy történetet, igazából az egyik ismerősünk osztotta meg, ismerjük páran, Delfinnek hívják. Egy Londonban találkoztunk vele még 10 éve, nagyon rég, 10-15 éve, nem tudom már, nagyon-nagyon rég tényleg. Elmentünk, amikor a Hillsong konferenciára mentünk, akkor volt egy ilyen networknek, és a network pásztoroknak, meg az ottani embereknek egy ilyen kis, egy kis találkozó, és emlékszem, hogy ő köszöntött bennünket. És ez a srác, ez hihetetlen volt. Soha nem láttuk, nem is hallottunk róla, nem egy pásztor volt, csak ott ilyen üdvözlünk itthon ember volt. Tehát aki üdvözölte az embereket, segített nekünk, hogy hová menjünk, mi hol van, és nevünkön szólított. Úgy szólított, szia Géza, Magyarországról. És akkor, oké, ezt honnan tudja? De meg Zoltán, igen. És akkor a srác betanulta a nevünket, a fényképünket, nem tudom, leszette Facebookról, vagy nem tudom honnan, és pontosan megtanulta ezeket a dolgokat. És emlékszem, hogy így ámultunk Gézával, hogy így, igaz? Tehát, hogy így nagyon megmaradt. És azon találkoztunk utána párszor még az években, de az elmúlt években nem nagyon, de én Facebookon tartom vele úgymond valamennyire a kapcsolatot. És ma kiposztolt egy történetet, hogy az elmúlt 2 év számukra milyen nagy nehézség volt. 2 évvel ezelőtt, tudjátok, beütött a pandémia, mindent lezártak, és pont ebben az időszakban kiderült, hogy a feleségének mellrákja van. És nagyon aggódtak, mert azt mondták, hogy most nem fognak semmilyen kezelést végezni, tehát a kemót se, semmilyen műtétet nem fognak csinálni, ameddig nem lesz vége a pandémiának, de valahogyan mégiscsak kaptak időpontot, és azt a képet posztolta, amikor éppen a felesége bement a kórházba, és előtte csináltak egy ilyen családi szelfit, és nagyon durva, mert mosolygott, tehát nem lehetett látni, hogy éppen ő műtétre menne be a kórházba. És nyilván nagyon nehéz volt nekik, mert nem lehetett ilyenkor látogatni, nem lehetett bekísérni, a kocsiba kellett várni a családnak, vagy otthon a az otthonukba. Szóval egy nagyon nehéz időszak volt, de elmondták, hogy milyen nagy áldás volt számukra a gyülekezet abban az időben, hogy folyamatosan vittek nekik kaját, imádkoztak értük, közösen vettek úrvacsorát ott a lépcsőnél, a bejárati ajtónál, meg, és így elmondta, hogy mennyire hálás azért, amit kaptak a közösségen keresztül. És most a történetnek a vége az, hogy teljesen meggyógyult a felesége, már nincs meggyógyult a rákból, úgyhogy ez egy fantasztikus történet. Amen. És csak elkezdtem gondolkozni, hogy milyen nagy erő van abban, amikor együtt, mi mint közösség együtt vagyunk, és ott vagyunk jelen. Akár egy vasárnapra eljössz, és jelen vagy. Ha valaki nehézségen megy keresztül, csak ott vagy mellette. Hogy ez mennyit számít, hogy segít lelkileg adnak az embernek, és még imába is tudjuk támogatni azt az embert. Amen. Úgyhogy ez milyen fantasztikus. A harmadik dolog, szólj bölcsen. És zárójelbe azért írjátok oda a Szent Szellem által. Nem mindegy, hogy milyen bátorítást adsz. Szóval én úgy írtam föl, hogy szólj bölcsen a Szent Szellem által, vagy inkább maradj csöndbe. Jobb neked is, hogyha csöndben maradsz inkább, hogyha nem tudod, hogy mi a szitu, ha nem tudod igazán bátorítani, akkor csak legyél jelen, menj el a kettes pontig. Szóval figyelnünk kell, ebben a történetben szerintem ez az egyik tanulság, hogy figyelnünk kell arra, hogy mit mondunk. Mert ők is prédikáltak. És meg is értem őket, most nem akarok belemenni, de ez Ószövetség nyilván, ez az egyik legrégebbi könyv, tehát ők nem volt bibliájuk. Tehát én valamilyen szinten megértem őket, viszont nem ismerték eléggé Istent. És jobb lett volna, hogyha csöndbe maradnak. Nagyon-nagyon fontosak a bátorító beszélgetések, tényleg. Isten jóságáról, mert az a Jób 27:11-ben igazából azt olvassuk, hogy Jób kezdi el bátorítani a három barátját. És Jób kezdi el tanítani őket Isten jóságáról. Ezt mondja, hogy figyeljetek rám, hadd tanítsalak benneteket Isten hatalmáról, megmutatom nektek a mindenható terveit. Ezt Jób mondja a barátainak. Szóval, milyen beszélgetéseink vannak? Mennyivel jobbak a beszélgetéseink, vagy mennyivel bátorítóbbak a beszélgetéseinket, mint a világi emberek szájából, ami kijön. Mennyivel jobb? Mennyivel beszélünk máshogyan, mint a világi emberek? Azt szokták mondani az emberek, amikor belefutsz egy emberbe, és beszélgettek, hogy ő úgy megy el onnan, hogy de örülök, hogy ezzel az emberrel találkoztam. Hát tényleg nem tudtam, hogy mit tegyek, és bátorított. Mindig, amikor vele találkozok, olyan bátorítva érzem magam. Szól, életet szól. Szóval örülök, hogy találkoztam vele. Ilyen beszélgetéseink vannak? Szóval és ne azzal bátorítsuk egymást. Tehát amikor benne van a mondatban, hogy bátorítani akarlak, az nem biztos, hogy a legjobb. Bátorítsuk egymást anélkül, hogy kimondjuk, hogy bátorítani akarlak. Nem ettől bátorítjuk az embereket, hanem attól, hogy olyan életet szólunk az életükbe. Isten, a Szent Szellem által szólunk az életükbe. Amen. És a másik dolog, másik része az érmének az, hogy miért történnek rossz dolgok velem. Nem tudom, hogy miért. De amikor nehézségem mész keresztül, akkor néhány dolgot szeretnék neked most elmondani. Az első, hogy tudnod kell, hogy Isten nem sújt rossz dolgokkal. Isten nem sújt rossz dolgokkal. Kegyelemben élünk, és Isten megbocsájt és megajándékoz. Amen. Csak gondoljatok bele, Jób mit tett? Csak fecsegett, a saját elmondása szerint, visszavont minden szót, amit amit, szóval lehet, hogy el se kellene olvasni, de gyakorlatilag jó, visszavonta mindazt, amit mondott, és miért áldotta meg Isten őt? Nem tudom. Őszintén szólva nem tudom, hogy miért adta vissza kétszeresen mindazt. Ez egy ajándék. Ez kegyelem. Jobb nem a bűnei miatt veszítette el a vagyonát, és ezért nem is az igazságossága miatt kapta vissza kétszeresen. Szóval ez kegyelem volt. Nem tudom pontosan, hogy miért. És nem tudom pontosan, hogy te is miért mész keresztül nehéz szituációkon. Te tudnod kell, hogy Isten nem sújt rossz dolgokkal. Amen. A második dolog, Isten sokkal nagyobb és bölcsebb. Bíz benne. Isten sokkal nagyobb és bölcsebb. Bíz benne. Isten, amikor szembesítette Jóbot, akkor kicsit felvág Isten Jób előtt, hogy hát én teremtettem, én értem ezeket a dolgokat, te nem. Én sokkal hatalmasabb vagyok. És Jób tényleg kicsinek érezte magát, de ez kellett ahhoz, hogy elengedje és Isten kezébe tegye azt. Szóval látnunk kell azt, hogy Isten sokkal nagyobb és bölcsebb. Nem fogjuk megérteni, csak bíznunk kell benne. Csak gondoljatok bele a legelső dolgot. Egyáltalán Isten miért nem mondta el Jobbnak, hogy ő a sátánnal amúgy ezt a beszélgetést miért nem említette meg Jobbnak? Mert nem említi meg. Jobb nem tudott róla. Mi tudunk róla, de Jobb nem tudott róla. Egyáltalán én azt sem értem, hogy Isten miért beszélget a sátánnal. Ti értitek? Ezek olyan dolgok, amiket nem értünk meg. Ezért csak bíznunk kell Istenbe. Hogyan értenénk meg? Én ezen teljesen te a sátánnal szoktál beszélgetni. Mi? Te ezeken gondolkoztatok már? Hogy én nem tudom, el kell engednem, el kell mondanom, hogy Istenem, te nagyobb vagy és bölcsebb, és bízom benned. Te látod ezeket, és Isten lehet, hogy nem fogja nekünk elmondani, hogy mit miért tesz, mert nem ránk tartozik. Semmi közünk hozzá. Csak bízzunk benne. Szóval Jób sosem tudta meg ezeket a dolgokat. És lehet, hogy te sem fogod megtudni pontosan, hogy miért történnek azok. És a harmadik az, hogy tudd, hogy ez csak átmeneti. Bármi nehézségen is mész keresztül, tudd, hogy ez csak átmeneti. Szerintetek Jób mennyi ideig szenvedett? Tippek? Több év? Ki a többet? Ki kevesebbet? Szerintetek mennyit szenvedett? Több évet? Évtizedet? Nem? Kevesebbet? Valaki kevesebbet mond? Kevesebb? Mennyivel kevesebb? Pár év? Nem? Mi? Hónap? Pár hét? Jó, hát 9 hónap volt. Nehéz szülés volt, de... Ez csak... Bocsi. Szóval... Tudjátok, hogy ez csak átmeneti. Bármilyen nehézségen is mész keresztül, ez egy átmeneti dolog. Oké? Nem tart örökké. Isten helyre fogja állítani ezt a területet az életedbe. És tudjátok, hogy Jób hány évig élt még ezután? A sztori után? 140 évig élt még. 140 évig élt. Jól bírtam. És Isten mindent helyreállított. A családját, a vagyonát, mindent helyreállított. Csak azt szeretném ezzel mondani tényleg, hogy nem tudom én se pontosan a válaszokat, hogy miért mész keresztül esetleg nehézségeken, vagy miért fogsz a következő nehézség, miért jön az életedbe. Lehet, hogy te se fogod megtudni soha. De azt tudom, hogy ami nekem nehézség volt, bármikor az életemben Isten mindent megoldotta. Mindent megoldott. Amikor szükségem volt valamire, Isten megoldotta. Isten megáldott. Amikor kerestem a páromat, igen, vártam jó sokáig, de Isten megadta. És neked is meg fogja adni. Amen. Amen. Úgyhogy imádkozzunk így. Drága Atyám, köszönöm neked, hogy te szeretsz bennünket. Uram, köszönjük neked, hogy Jób életét is megáldottad, és mellette voltál, és kegyelmes voltál vele. Atyám, most csak tényleg a te kezedbe tesszük az életünket. A te kezedbe teszem a nehézségeimet az életembe. Uram, nem értem, hogy miért adod ezeket. Nem tudom, hogy miért, és mikor lesz vége. És hogyan fogsz megoldást adni az életembe, de bízok benned. Bízok benned. Szent Szellem, jöjj, és adj bölcsességet. A Szent Szellem, jöjj, és tényleg adjál bátorító szavakat a szánkba. Amikor a mellettünk lévőnek nehézsége van, Uram, tényleg hadd tudjunk bátorítóan szólni, hadd tudjunk életet szólni, hadd tudjunk ott lenni. Uram, hadd tudjuk látni szellemileg, hogy mi történik. Uram, szeretünk téged, és köszönjük, hogy te mellettünk vagy. Köszönjük, hogy te sokkal okosabb vagy, mint mi. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kk.hu weboldalon.